folytatjuk Szabó Annával, a növekedés.hu munkatársával. Előzőleg a gazdasági növekedési kilátásokról beszéltünk már, ami a magyar helyzetet illeti. Viszont az inflációt csak érintettük, hogy a magas infláció a növekedési kilátásokat is igencsak visszafogja, és hát nyilván 20% fölötti, 21% körüli a hivatalos infláció jelen pillanatban, de ha az élelmiszereket nézzük, van az 30%-os is. És hát ha azt nézzük, hogy milyen befektetési lehetőségei voltak az elmúlt időszakban a lakosságnak, már ami a nem túl kockázatosokat illeti, például ezeket a hagyományos betét jellegűeket, akkor pedig még csak védekezésre tudott nagyon a lakosság egy ideig az inflációval szemben. Készítettetek ezzel kapcsolatban egy összeállítást, mire jutottatok ezzel kapcsolatban?
Igen, készítettünk egy becslést arról, hogy mennyit veszít azzal valaki, hogyha nem köti le a pénzét. Most az MNB adataiból ugye kiindulva azt néztük meg, hogy mennyi a készpénz és a betétállomány. Idén a harmadik negyed évben ez 22.000 milliárd forintot közelítette meg. Ez 15.000 milliárd a bankbetét, 8.300 forint pedig a készpénzállomány, és akkor ezen szemléltettük azt, hogy idén mondjuk az MNB előrejelzése szerint 13,5-től 14,5% lehet az átlagos éves infláció. Októberben ugye 21,1% volt az infláció, de ahogy említetted, az élelmiszereknél 47% volt, tehát 44 és 47 között volt az infláció. Tehát igazából ennek az eloszlása nagyon változó, és nagyon függ attól, erről is írtunk egy elemzést, hogy milyen jövedelmi tehát a jövedelmi helyzettől nagyon függ, hiszen ugye a vásárlói kosárnak az összetétele más. Ugye minél nagyobb az energia és az élelmiszer aránya a kosárban, annál magasabb az infláció, tehát a 21,1%-nál is magasabb, mert az energia árak is ennél magasabb, nagyobb mértékben emelkedtek, és az élelmiszerek is nagyobb mértékben emelkedtek. Úgyhogy hogyha három sávot nézünk jövedelmi szempontból, akkor az alsó sávnak már 24-25%-os az éves átlagos inflációs szintje októberben. Tehát ez az októberben lévő éves alapon számított inflációs szint, míg a felsőbb egyharmadnak ez 19%. Tehát nagyon-nagyon megoszlik ez. A másik pedig az, hogy ugye mennyit veszít a lakosság az, hogyha nincsen lekötve a pénze, úgy van bankbetétben, lekötetlenül, illetve nyilván készpénzben, nagyon sokan készpénzen tartják otthon a pénzüket. És akkor így jött nekünk ki egy olyan 4000 milliárd forint két évre, tehát kettő évre, és úgy, hogy átlagosan idén, de 14%-os inflációval kalkuláltunk, illetve jövő évre is egy 13-14%-os inflációval. Jövő évre egyébként 11,5-től 14%-ig mondja az MNB egyelőre, hogy így alakulhat az infláció. Valószínűleg az év, tehát a jövő év második felében lesz egy számjegyű az infláció, és a tetőzés, az infláció tetőzése pedig január-februárra várható, és akkor utána még lesz egy pár hónap, amikor még ezen a szinten úgymond platózik, és akkor utána elkezd a második fél évben már jelentősen csökkenni az inflációnak az üteme. Nyilván ebben az összes olyan hatás benne lesz, amit az előző blogban érintettünk, tehát az emberek visszafogják a fogyasztásukat, alkalmazkodik, a vállalatok is alkalmazkodnak, a lakosság is alkalmazkodik, elhalasztanak beruházásokat, elhalasztanak vásárlásokat, és ez szép lassan lenyomhatja az inflációt, illetve hogyha az uniós pénzekről megszületik a megállapodás. Ennek mondom, egyrészt ugye az, hogy a pénzek lassan fognak beérkezni, de ennek egy olyan hatása lesz, hogy a forint erősödhet, mert ennek az inflációnak egy jelentős része a gyengébb forinton keresztül ugye importáljuk, az előbb is ugye itt a hírekben hallhattuk, hogy az import és az export között 6% pont különbség van. És az import, hogyha ilyen sokkal, tehát 36%-kal emelkedik éves alapon, ennek a nagy része ugye energia, magas energiárakkal importáljuk az inflációt. Tehát a forint árfolyamának kifejezetten jót tenne, hogyha meglenne ez az uniós megállapodás, még akkor is mondom, hogyha ebből nem azonnali euró beáramlás következik.
Hát arról nem is beszélve, hogy általában az energiát dollárban vásárolja egy ország, és a dollár sokat erősödött azért az elmúlt időszakban, még akkor is, hogyha most egy picit visszagyengült. Nagyon magas ez a 4000 milliárd forint körüli összeg, amit ha jól értelmeztem, kamatveszteség, vagy egészen pontosan inflációs kamatveszteség.
Igen,
gyakorlatilag ez egy államháztartási hiány adatnak is megfeleltethető két éves viszonylatban
hát
is.
Igen, mert a készpénz és a betétállományt együtt néztük, és két évre néztük, tehát azt mindenki látja, Nyugat-Európában is reálveszteség van, ugye? Tehát látjuk, hogy mennyi az alapkamat, és látjuk azt, hogy mennyi a valós infláció. Ugye 2% körül van az alapkamat, és 10% volt a legutóbbi inflációs adat az euróvezetben, tehát ott is van egy óriási nagy veszteség, reálveszteség. Úgyhogy ezért kéne valószínűleg az euróvezetben jövő évben már 5-6%-ra süllyedhet az infláció, és az év végére pedig már 3-4%, jövő év végére 3-4%-os lehet az év legvégére.
Sokan nem bíznak még akkor sem a nagyon konzervatív befektetési eszköz állampapírban, és inkább betétbe tennék, mert hogy nem tudom, így szokták meg. Van rá esély szerinted a piaci jelzések alapján, hogy azért feljebb mennek ezek a betétek? Hát azért nagyon magas 13% az alapkamat, 18% az a kamat, amit valójában nézünk. Mennek felfelé a betéti kamatok, vagy továbbra is ez a 10%-os, pár százalékos ajánlatok vannak?
Hát egyelőre nem úgy tűnik, hogy feljebb mennének a kamatszintek, ugye, és akkor még itt van ez a kamat stop is, ugye, ami bevezetésre került. Igaz, hogy ez csak a 20 millió forint feletti állományt érinti.
De azért ott volt egy kis játék, hogy a jegybanki betétbe tették a bankok ügyfeleik pénzét. Tehát én a magam részéről ezen nem csodálkoztam.
Én sem csodálkoztam. Tehát azért a 18%-os overnight kamat azért az elég magas, és mindenképpen arra lesz szükség, hogy a geopolitikai kockázatok csökkenjenek, illetve az Európai Bizottsággal létrejön a megállapodás, akkor ez a forinton lévő nyomást mindenképpen csökkenteni fogja, és akkor valahogy, ha megnyugszik az árfolyam, akkor ez mindenképpen tehát nem csak az inflációra, hanem a fogyasztásra, a GDP-re is sokkal jobb hatással lehet. Amit még fontosnak tartok kiemelni, hogy októberben havi alapon is, tehát az előző hónaphoz képest is még jelentősen növekedtek az árak, és nem csak az élelmiszerárak, hanem a szolgáltatásoknak az ára is. Tehát ez azt jelenti, hogy év végéig még megy föl az infláció, és ezen belül az élelmiszerek drágulására is kell még számítani, hogy az élelmiszer árak még fognak emelkedni, valószínűleg még év végéig. Ezt több előrejelzésben is lehetett olvasni, és sajnos itt még nem állt meg, tehát nem tetőzött az élelmiszerinfláció, erre még föl kell készülni, és aztán utána remélhetjük, hogy január-februárban tetőzik az infláció, és utána egy mérséklődés kezdődik majd.
Magyarországon nagy hagyományai vannak a magasan beragadt inflációs várakozásoknak. Szerinted azt lesz majd nehezebb leszorítani, vagy az inflációt?
Na, ez egy nagyon jó kérdés. Az IMF nemrég közölt egy tanulmányt, amiben külön megnézte, hogy Európának a közép-kelet-európai országokat nézte, úgymond felzárkózó európai országokat, és hogy megnézte, hogy miért magasabb itt az infláció, mint Európa nyugati országaiban, és azt látta, hogy maga a maginfláció, tehát ez az egyszeri hatásoktól megtisztított infláció különösen magas, és ennek a fele úgymond megmagyarázhatatlan tényezőkből áll össze. A többi az világos energia áremelkedések, élelmiszer áremelkedés, és itt jön be az inflációs várakozás, ami szintén fölhajtja, és még ami nagyon fölhajtotta az inflációt, csak erről mindig már hajlamosak vagyunk megfeledkezni, ez a gazdasági növekedés maga, tehát az, hogy a járvány utáni szigorításoknak a feloldása, ugye az egy nagy mértékű el nem költött pénz mennyiséget most költöttek el. Tehát ez is hozzájárult az alapinfláció elindulásához, tehát ez még bőven a háború előtt volt, amikor az infláció már elindult felfelé, és ez egyértelműen ennek köszönhető.
Hát addig jó, amíg van mit elkölteni, amikor már nem nagyon, akkor jön a recesszió. Szabó Annával, a növekedés.hu munkatársával beszélgetünk. Köszönjük, hogy itt voltál, jó munkát, és persze jó hétvégét. Szia!
Köszönöm szépen!